3-4 10 van folytatjuk a beszélgetést Eidenpensz Józseffel, az M4 Privátbankár munkatársával. A mai kereskedésben két nagy zuhanást emelnék ki. A kínai Shanghai Composite több mint 5%-ot zuhant a mai nap folyamán, és a nyersanyagpiacon pedig mindkét fő kőolajtípus elég komoly mínusz produkál. Az északi-tengeri Brent 3,7%-kal jön lefelé, csak úgy, mint az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI, és hát itt a két fő kőolajtípust azért is hoztam szóba, mert hogy nyersanyagokkal foglalkozó cégekről fogunk beszélgetni itt a következő percekben. De első körben az lenne a kérdésem, hogy ez a mai kőolaj zuhanás ön szerint mivel tudható be, minek tudható be, és akkor a vonalban itt van Eidenpensz József, jó napot!
Jó napot, legalábbis részben minden bizonyal ugyanannak, amiért a Shanghai Index esése is, hogy Kínának továbbra is komoly problémái vannak a Covid-dal, ami a lezárásokon keresztül gazdasági lassulást és visszaesést, és így kőolajkereslet visszaesést is okozhat. Egyébként a nemzetközi tőzsdei hangulatot is ez árnyékolja be ma, és úgy tűnik, hogy általában elkezdtek attól félni, hogy az egész világgazdaságban jelentősen visszaesik majd a növekedés, ez kisebb kőolajkeresletet jelenthet, ezért is esnek az árak. Egyébként azért egy évre visszatekintve a helyzet még mindig az, hogy a VTI típusú, tehát amerikai olaj 60%-kal emelkedett, a Brent, tehát az északi tengeri típus pedig 56%-kal. Tehát az, hogy most mondjuk 103 dollárról 100 alá esett vissza a VTI és 105-ről 102-re a Brent, az egyelőre nem jelent komoly trendfordulót, vagy legalábbis nem annak tűnik. Igaz volt mostanában feljebb is az olaj. Egyébként pedig akkor még érdekesebb ez a dolog, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a részvényindexek teljesítményével, az S&P 500 index körülbelül 1-2%-kal ment fel az utóbbi egy évben, a NASDAQ technológiai mutatója pedig 2-3%-kal csökkent egy év alatt, tehát miközben a részvények lényegében nem mentek sehová, a nyersanyagok egy része, legalábbis nagy része szárnyal. Készítettem meg egy további kis statisztikát, így összeírtam néhány olajat, néhány nyersanyagot és néhány nyersanyag termelő részvényt, illetve részvény ETF-et. Így például az S&P 500 indexen belül levő olaj és gáz kitermelő és infrastruktúra cégek árfolyama 76%-kal nőtt az idő alatt, amíg az olaj 60%-kal, tehát a bányászok tulajdonképpen, illetve az energiaiparák cégei eléggé felül teljesítették az olajat. Van egy másik alap, amely a DBX Trackers névre hallgat, a Deutsche Bank terméke egyébként, és egy világ és a világ energiaipari multijaiba fektet, ez 74%-kal ment fel euróban. Egyébként például az olaj még egy viszonylag szolíd termék, mondjuk a nikkelhez képest, amely 99%-kal emelkedett egy év alatt, ugye tudjuk, hogy Oroszország itt jelentős piaci szereplő. A szén Rotterdamban 355%-kal ugrott meg egy év alatt, a földgáz Nagy-Britanniában 233%-kal, illetve Hollandiában is hasonló volt a drágulás, de még az amerikai földgáz is 133%-kal ment. Egyes búzafajták 50-70%-kal mentek, az amerikai kávé 60%-kal, a gyapot pedig 50%-kal ugrott meg. Tehát egy óriási nyersanyagpiaci drágulást látunk, amelyet már a Covid utáni időszak elindított, és most ez a háború tulajdonképpen még erősít is.
Hát akkor mondta, hogy összességében a részvényindexek, kosarak nem mozdultak el nagy mértékben, de a kifejezetten nyersanyagokkal foglalkozó cégek részvényárfolyama azért nagyot tudott kapaszkodni. Hogy ön szerint nyilván, aki korábban befektetett ilyen cégekbe, az most nagyon dörzsölheti a markát és számolhatja a pénzét, de most már ott vannak a nyersanyagárak, hogy gyakorlatilag a csúcson, tehát hogy most már aki befektet ilyen cégekbe, akkor a profitot nem remélhet, mert most már jön a korrekció lassan?
Én úgy látom, hogy ezek a különböző bányavállalatok és más nyersanyagipari cégek esetleg még mindig alulértékeltek lehetnek. Hogy miért mondom ezt, arra hoznék egy egyszerű számpéldát. van egy cég, amelyik mondjuk 100 egységnyi, 100 dollárnyi vagy 100 millió dollárnyi bevétel mellett 10 egységnyi nyerességet termel. Akkor, hogyha 101 dollár lesz a bevétele, mert emelkednek a nyersanyagárak, ez egy bánya, akkor 11 dollár lesz a nyeressége, ugye? Akkor a bevétele 1%-kal növekedett, a nyeressége viszont 10-ről 11 dollárra, tehát 10%-kal emelkedik, hogyha semmi más nem változik. Ezért a múltban eléggé gyakran megfigyelhető volt, hogy amíg egy nyersanyagára 1-2%-kal ment fel, addig az ebben érdekelt bányavállalatok 3-4-5%-kal is ugrottak. Ezt én itt most nem látom. Tehát ugyan 60%-kal drágult az olaj, de csak 75%-kal az olajcégek. A részbányák 1%-kal mentek fel egy év alatt, ez egy ETF az Amerikai Egyesült Államokban, miközben a réz az utóbbi egy évben csak 2,5%-kal emelkedett. Itt sem látok túl sok, itt sem szárnyalta fel túlságosan a bánya részvény a nyersanyagot. Az arany 7%-kal ment csak fel egy év alatt, az aranybányák GDX ETF-e pedig 2,4%-kal, itt még arany alulteljesítést is láthatunk. Nagyon megdrágult az urán talán 60-70%-kal is, az uránbányák pedig 27%-kal mentek csak fel. Tehát valószínűleg tartom, hogy sok bánya részvénynek még bőven van tere az emelkedésre, főleg, hogyha kijönnek majd magasabb nyereségről szóló jelentések, vagy hogyha megemelik az osztalékukat, bár azt is tudni kell, hogy a különböző bányáknak azért a költség oldalon is lehetnek most problémáik.
Például,
ha veszünk egy részbányát, vagy egy bármilyen más fémbányát, akkor az infláció emelkedésével, már pedig infláció most nagyon van mindenütt a világban, ugye a béreket kell emelniük előbb-utóbb, az kőolajárak emelkedésével nőni fog az az üzemanyagár, amivel el tudják szállítani a fémet vagy az ércet a helyszínről, illetve a különböző bányagépek és más berendezések működtetéséhez is valamilyen energia kell. Esetleg vegyszerek kellenek egyes esetekben, hogy kinyerjék az ércből a fémet. Tehát a költségoldali áremelkedések ezt a hatást, amit az előbb említettem, amit egyfajta tőke áttételként működik az árupiaci árak és a részvényárak között, ezt bőven csökkentheti. Ez egy nagyon érdekes piac, ahol nagyon sokféle hatás találkozik. Másrésztről viszont már ilyen 2009 végétől körülbelül eléggé gyakran, 2019 végétől gyakran olvastam olyan cikkeket, amelyek arról szólnak, hogy egy nagyobb árupiaci emelkedő ciklus kezdetén lehetünk. Erre jött rá aztán a Covid, majd erre jött rá a háború, tehát lehet, hogy bármiféle különleges esemény nélkül is emelkedtek volna az árupiaci árfolyamok, egészen egyszerűen azért, mert korábban volt egy nagy árupiaci lejtmenet körülbelül 2012-től durván 2019-ig, 20 elejéig, amikor a cégek az alacsony nyersanyagárak miatt nem ruháztak be, nem nyitottak új bányákat, nem fúrtak túl sok új olajkutat. Ehhez jöttek meg különböző olyan problémák, mint a környezetvédelmi előírások szigorítása a legtöbb országban, a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében különböző intézkedések, és az árupiacoknak van egy ilyen hosszú távú ciklikus tulajdonsága, hogy sok évig nem ruháznak be, akkor kevés lesz a kapacitás, aztán, hogyha megnő a kereslet, akkor ez hatalmas áremelkedést fog indukálni, mert a kínálat sokkal, de sokkal lassabban alkalmazkodik, mint a kereslet.
De most van egyébként elinduló beruházási hullám a mondjuk a kőolaj esetében, vagy a kőolaj piacán, mert azt gondolná az ember, hogy mivel a zöld célokat el kellene érni, szépen lassan most már le kell áldozni a fosszilis energiahordozók korának.
Lehet, hogy éppen ezért, mert mindenki így gondolkodik, a szabályozók, a politikusok, a választópolgárok, és ennek következtében a különböző intézményi befektetők, akik befektethetnének az olajcégekbe, a bankok, akik kölcsön adhatnának nekik. Mindezek miatt valószínűleg az olajcégek is nagyon félnek attól, hogy túlságosan nagy beruházásokat eszközöljenek, lehet, hogy nem is teszik, Úgyhogy én egyáltalán nem lennék meglepődve, hogyha például az olajára még innét is esetleg duplázódna.
Tehát 200 dollár feletti érték sem elképzelhető.
De esetleg egy pár éven belül simán előfordulhat, egészen egyszerűen azért, mert nem lesz kapacitás, és a megújuló energiaforrások pedig nem tudnak ennyi idő alatt akkora áttörést elérni, amelyet egyébként nagyon jó lenne, hogyha elérnének. De itt van például a részpiac, ma kinyitottam egy bányaipari honlapot, és az volt rajta, hogy a chilei hatóságok azt javasolják, hogy utasítsák vissza az Anglo-American bányaipari koncern részbányabővítési tervét, vagyis ne engedélyezzék neki azt, hogy növelje a részbányász kapacitását. Perúban a lakosság fellázadta a magas megélhetési költségek miatt, és az egyik ottani részbányát gyakorlatilag lezárták, és ellehetetlenítették a teljesítményét, a termelését. Különböző követelésekkel, az Amerikai Egyesült Államokban pedig az utóbbi hónapokban vagy egy-két évben több új részbánya megnyitását is elmeszelték a hatóságok körül különböző környezetvédelmi aggályok miatt. Emiatt nem tudom, hogy lesz-e elég réz, pedig az összes elektromos autóhoz, számítástechnikai eszközhöz, új kütyűhöz, ugye a föld lakossága alapvetően növekedik, és mi az, ami mindenkinek van, hát például rádiótelefonja, de új járművekre és elektromos berendezésekre, házakra, húzalozásra, és nagyon sok mindenre szükség lesz még, amihez rész kell. A részkereslet valószínűleg csak nőni fog, és nem látom, hogy a kínálat is ennek megfelelő ütemben nőne-e. Szóval elképzelhetőnek tartom, hogy azok a hosszú távú árupiaci ciklusok talán egy kicsit begyorsítva a háború és a Covid következményei utó hatásai miatt, azok most megint egy szép árupiaci csúcsot hoznak létre, ami egyébként utoljára 2011 körül volt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt percekben, illetőleg az elmúlt egy órában Eidenpenz József, az M4 Privátbankár munkatársa volt a vendégünk. Köszönöm, szép napot, viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Hamarosan közlekedési hírekkel megyünk tovább, 10 órakor pedig friss gazdasági információkkal jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban. Tartsanak velünk!